Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy évvel ezelőtt, október 17-én hunyt el Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke, a betegápoló irgalmas rend magyarországi tartományának korábbi delegátusa. Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra, sírja egyénileg nem látogatható. Halálának évfordulójára ezért országos zarándoklatot hirdetett a karitatív szervezet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat azt közölte a távirati irodával, hogy az évforduló napján az ország minden tájáról mintegy 550 résztvevő érkezik az eseményre, melynek során a bazilikában 18 órától emlékmisét mondanak, majd megnyitják az altemplomot, és az érkezők sorokban elvonulva tiszteletüket fejezhetik ki Kozma Imre atya sírja előtt. Mint írták, az 1963-ban pappá szentelt Kozma Imre atya szókimondó prédikációi sokakat megszólítottak. Tanításai hatására százak vállaltak segítő feladatokat, a 80-as években így alakult ki körülötte egy önkéntesekből álló hálózat, amely később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapját adta. Hozzátették, hogy 1989-ben a Budapesten várakozó keletnémet menekültek befogadásával, majd a romániai forradalom alatt végzett humanitárius munkájával, a délszláv háború éveiben a lakosság mentésével történelmet formáló szereplővé vált. Az általa vezetett Máltai Szeretetszolgálat napjainkra az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete lett. 350 intézményében és 120 önkéntes csoportjával naponta 17 ezer emberről gondoskodik, közölték. Magyarország a békeszigeteként készen áll az amerikai-orosz csúcs találkozó megrendezésére, és meg is kezdték annak az előkészületeit. Írt a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. A tárcavezető arról számolt be, hogy Magyarország az ukrajnai háború kezdete óta következetesen kiáll a béke ügye mellett. Nem is nagyon volt más lehetőség, mint hogy Budapesten tartsák az amerikai-orosz találkozót, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor szólt arról is, hogy a nap folyamán beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A kormányfő azt mondta, Budapest ma az egyetlen hely Európában, ahol egy ilyen találkozót meg lehet tartani. Kifejtette, Magyarország szinte az egyetlen békepárti ország, 3 éve konzekvensen, nyíltan, hangosan és cselekvő módon a béke mellett áll. Ráadásul itt van az az előny is, hogy a magyar miniszterelnök régóta van hivatalban, mindenkit ismer, őt is mindenki ismeri, közölte. Az amerikai és az orosz külügyminiszter egy héten belül a nyitva maradt kérdéseket próbálja rendezni, és akkor rá egy hétre már létrejöhet Budapesten a Trump-Putyin találkozó, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor hozzátette, már csütörtök este kiadta az utasításokat a szervezőbizottság létrehozására, megkezdődött a munka. A békeküzdelmünk 3 éves története jól mutatja, hogy a nagy ügyekben a legfontosabb az álhatatosság és az alázat. A jó ügyek mellett ki kell tartani, emlékeztetett. Orbán Viktor arra biztat minden jelentős magyar céget, tehetős családot és gazdagabb embert, hogy az adók befizetésén túl is vállaljanak pénzügyi terheket a közösség érdekében. A miniszterelnök erről a Kossuth Rádió műsorában beszélt a Gödöllői Királyi Kastély felújítása kapcsán, amely az állam és az OTP együttműködésében valósul meg. A kormányfő azt mondta, a nemzeti önbecsülés kérdésköréhez sorolja azt, hogy Magyarország kiemelt történelmi épületei milyen állapotban vannak. Jelezte ugyanakkor, a Gödöllői Grassalkovics kastély felújítására, azaz műemlékvédelemre költeni 40 milliárd forintot szinte lehetetlen egy háború által blokkolt gazdasági helyzetben. Nem akarjuk, hogy a fiainkat Ukrajnába vigye a Tisza. Ez nem a mi háborunk. mint egy 22 éves fiú édesanyja, ezért én is aláírom a Nem a mi háborunk petíciót, tette közzé a kormány szóvivő a közösségi oldalán. Vitályos Eszter hangsúlyozta, a Tisza sok aljas és veszélyes tervvel bukik le nap mint nap. Mindegyik közül számomra, mint édesanya számára a legnagyobb figyelmeztetés a sorkatonaságról szóló nyilatkozatuk. A Tisza politikusa, Ruszin Szendi Romulus azt mondta, hogy ők, amikor eljön az idő, berántanak mindenkit azonnal. Végül az időjárásról. Napközben több órára kisüt a nap, de északon továbbra is előfordulhatnak tartósabban felhős tájak. Számottevő csapadék sehol sem lesz. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Késő este 8-15 fok várható. Híreket hallottak.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az Októberi Képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink, 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregély István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Liszt ünnep keretében nyílt új kiállítás a Ludwig Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában is. Szintén a Liszt ünnep egyik legizgalmasabb előadása, a Reszirkel társulat legújabb produkciója, a Walk My World. Újra műsoron a Nobel-díjas Krasznahorkai László regényéből készült Ötvös Péter mű, a Valuska az Eiffel Műhelyházban. A Szépművészeti Múzeumban Emlékező gyakorlatok címmel kortárs művészek alkotásait láthatjuk. Fénykép és zene rímel egymásra a Nemzeti Múzeumban és a Zeneházában is. És Még egy aréna címmel koncertet ad Koncsuzsa. Ezek a mai műsor témái. Köszöntő neked a szerkesztő, Farkas Éva. A Liszt ünnep keretében két kiállítás is nyílt. Az egyik a Ludwig Múzeumban, a másik a Magyar Nemzeti Galériában. A Ludwig Múzeumban láthatónak a címe Finom illesztések, Golden Repair. A cím angol része, magyarul aranyjavítás, fejezi ki jobban a tárlat lényegét. A kifejezés eredete japán, és a módszer lényege, hogy a törött tárgy repedéseit kiemeli, a tökéletlenségeket megőrzi, az eltüntetés helyett a sérüléseket is felvállalja. Az aranyjavítás, japánul a kintsugi, egy sajátos megközelítés és világhoz való viszonyulás is, mely a tárgyi dimenzión túl a kapcsolatainkra, a társadalomra, a rosszul működő gazdasági politikai rendszerekre, széttöredezett világunk állapotára egyaránt alkalmazható. A kiállításon szereplő művek a különböző egyénszintű és globális léptékű törésvonalakra mutatnak rá, miközben a kollektív gyógyulás a külső és belső egyensúly helyreállításának lehetőségeit is felvillantják. A több mint 30 kiállító művész között találunk a magyarok mellett külföldieket is, így például Yoko Ono is megjelenik egy alkotásával. A Ludwig Múzeum Finom illesztések, Golden Repair című kiállítása mellett a másik tárlat, ami szintén a Liszt ünnep keretében nyílt meg, Fényes Adolf munkásságát mutatja be. A festőművész halálának 80. évfordulója alkalmából a Csend hangjai címmel a Magyar Nemzeti Galéria rendezett kamara kiállítást. A kiállítás kurátora Presznévi Edit, vele beszélgettem.
Nekem nagyon furcsa, hogy 1960 óta nem volt kiállítás a Fényes Adolfnak. Hogy lehetséges ez?
Kiállítása természetesen volt kisebb kiállítások. A szolnoki művésztelephez kapcsolódó nagy a telep munkásságát bemutató kiállítások voltak, meg nagy nemzetközi tárlatokon természetesen jelen van a modernizmus nagymesterei között Fényes, de azt a fajta feldolgozást, azt a fajta nagyszabású kiállítást, illetve életmű katalógust, amely kísérte a nagy kortárs vele, tulajdonképpen párhuzamosan alkotó vele, azonos rangban alkotó Ripronai, Vasari János, vagy akár Ferenczi Károly művészetét, ez Fényes munkásságát eddig nem kísérte, és most a 80. évforduló alkalmat adott arra, hogy egy tanománykötetben, egy 11 szerzőt felvonultató tanománykötetben ennek az életműnek, illetve Fényes munkásságának a sokszínűségét, a társadalmi, családi, művészeti vetületét feltárjuk.
Ez a tanománykötet még csak novemberben fog megjelenni.
Igen.
Elemben itt van ez a kiállítás, ami most is kamara kiállítás, tehát azért nem egy nagy, grandiózus, az egész életművet átfogó kiállítás, hanem bizonyos tematikák mentén végigköveti a Fényes Adolfi életművet. Indul onnan maga az élet, hogy egy zsidó családba született Fényes Adolf, és ez alapvetően meghatározta az ő pályáját is, és elég tragikusan a végén, elég tragikusan határozta meg a pályáját.
Valóban a végén nagyon tragikusan, ugyanakkor a pályája a kezdetén, illetve az egész komolyságot, amelyet ebben a nagyon nagy tradíciójú rabbi családban, anyai, apai ágon egyaránt dédszülőkig rabbik voltak a felmenői, tehát egy nagyon komoly és egy elmélyült művésszel állunk szembe, aki nagyon komolyan készült erre a pályára, 14 évet szánt arra, hogy különböző hazai és külföldi akadémiákon tanuljon, és tulajdonképpen ez a tragédia is az ő életművében, hogy az egyik legmagyarabb modernista művészként írták le a kortársak, és mégis gettóba hurcolták 44-ben. Tehát itt egy nagyon drámai ellentmondás is van ebben az életműben, amit természetesen majd a tanománykötet mélyebbre hatóan feltára, amely foglalkozik az ő származásával, illetve azzal a kulturális társadalmi közeggel, amely mecénálta, az a nagypolgári feltörekvő réteg, amely fontosnak tartotta a műgyűjtést, az értékek támogatását, ugye itt Kohner Adolfot emeltem ki, akinek a legjelentősebb Fényes Adolf kollekciója volt a gyűjteményében, és aki a szolnoki művésztelepet is kiemelten támogatta. Tehát számos ellentmondással volt terhes ez az egész életmű, és a szakmai ellentmondás talán az, hogy noha valóban egy nagyon elmélyült, egy nagyon komolyan építkező, és egy nagyon gazdag, most az övkatalógus kb. 800 művet számlál életműről van szó, és mégis szakmailag igazán nem volt megfelelő az ő feldolgozottsága és értékelése. Tehát ezért ez az évforduló most lehetőséget adott számunkra, és ez a kamaratárlat, ez nem egy nagy kiállítás, hanem inkább ennek a kötetnek, ami az évfordulóra született, ennek egy hátterét adja.
Nagyon érdekes látni, hogy milyen különféle alkotói korszakai voltak, és például az utolsó alkotói korszak, ami életének egyébként egy nagyon hosszú periódusát jelentette, 30-35 éve?
Körülbelül 30. Hát ugye 45 év durván mondjuk az ő alkotói időszaka, és abból ez a nagyon ismert, szeretett Fényes, a Szegény emberek, illetve ezek a Napfény képek kora, ez olyan másfél évtizedre tehető. Tehát mindig késői korszakot mondunk, de az nem egy késői korszak volt, mert 36 év
korszaka. Ez volt az úgynevezett romantikus korszaka, de egyáltalán nem ez a jellemző. Ha valamiért Fényes Adolfra emlékszünk, akkor pont a Szegény ember képeire, a Napfényes képeire, és a csendéleteire, csodálatos csendéletei vannak.
Igen, nagyon szépek, nagyon letisztultak, és nagyon összetettek. Tehát egyrészt a tárgyegyüttesekben, a lírai hangulatban, azzal, hogy megidézik egy művészettörténeti korszak, mondjuk a holland vagy németalföldi csendéletfestészetet. Tehát Fényesnél mindig volt egyfajta művészettörténeti előképre való utalás is, mert nagyon elmélyült és nagyon sokat utazott tanulmányutakon volt, illetve ezekben a késői csendéletekben valóban van egyfajta transzcendencia is. Egyrészt a kompozíciók, többnyire háromszög kompozíciók, mindig van egy ilyen felfelé törekvő, egyfajta felső dimenzió felé való törekvés.
A Szegény emberek korszak, meg a Napfényes korszak az az életműnek az elején történik. Kapcsolódnak ezek a képek egyben a szolnoki művésztelephez is?
Ő már 1899-ben Szolnokra járt festeni. Ugye ez egy nagyon nagy, komoly tradíciókkal rendelkező művésztelep volt, mert már a 19. század közepén osztrák művészek látogatták. Ugye ők inkább ennek a vidéknek a kuriozitása miatt jártak oda, a különös atmoszféra festés miatt. Pettenkofen volt az az osztrák művész, aki felfedezte ezt a vidéket magának, és utána az évek folyamán, évtizedek folyamán egyre több művész ellátogatott, ugye hát mint az Alföld, mint a magyar művészetnek egy kiemelt motivuma az jelen volt, és hát 899-től Vasari, Medjánszki, tehát számos jeles művész Fényessel együtt jelen volt a szolnoki művésztelepen, és egyre inkább ez vetette fel annak az igényét, hogy a kultúrkormányzathoz fordultak azzal a kéréssel, hogy támogasson, hogy itt művésztelep jön létre, és valóban 902-ben fölépítettek 12 műteremházat, és akkortól hivatalosan is megnyílt ez a művésztelep, és tulajdonképpen Fényes drámai, korai, sötét tónusú szegény ember képei még ezekhez az 1890-es évek végéhez kapcsolódtak, amikor azért ennek a vidéknek a súlyos gazdasági helyzete és ennek a nagyon mély nyomorban élő parasságnak a világát próbálta megragadni, illetve szembesíteni a közönséget ezzel, és amikor ő letelepszik 902-től, tehát a nyarakat már itt kezdi, akkor ennek inkább a napfényes szépségét ragadja meg.
Most, hogy hosszú évek óta tanulmányozott Fényes Adolf életművét, megjelenik a átfogó tanulmánykötet, és itt van ez a kiállítás. Mai szemmel hogyan értékeled Fényes Adolf munkásságát?
Én rendkívül komoly és nagyon jó művésznek látom. Modernista nagy nemzedéknek a méltó tagja a már említett névsorban, tehát amikor én ugye azzal foglalkoztam, hogy melyek azok az életművek, amelyeknek én a feldolgozásában szeretnék részt venni, ez volt Lipronai Ferenci, illetve Vasari János, és akkor számomra teljesen evidens volt, hogy ebbe a sorba még igazán oda tartozó az életmű komolyságát, szakmai felkészültségét tekintő és sokszínűsége révén is az, hogy végig, az egész életműben végig marad egyfajta nagyon komoly művészi minőség. Én úgy gondoltam, hogy még Fényes az, akivel kapcsolatban így ezt az elégtételt meg kell tennünk.
A Lisztünnep keretében nyílt meg a Csend hangjai című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás kurátorát Pleszni Viedit hallották. Az idei lisztünnep egyik legkülönlegesebb újdonsága a világhírű Reszirkel társulat nagyszabású immerzív színházi attrakciója. A Walk My World egy monumentális 6000 négyzetméteres filmdíszleteket idéző mítikus univerzumba vezeti be a nézőket, ahol varázslatos lények kelnek életre. A tánc és az új cirkusz nyelvén lebilincselő vizualitással elmesélt minden érzékszervre ható történetet a budapesti közönség most az angol száz színházi hagyományból ismert előbemutató keretében láthatja. Ilyen formán a nézők részesévé válhatnak az alkotás folyamatának is, hiszen a társulat a közösen szerzett tapasztalatok alapján készül a novemberi premierre. Vági Bencét, a Reszirkel társulat művészeti vezetőjét és koreográfusát kérdeztem.
Ez egy immerzív előadás, tesz a Reszirkelek több immerzív előadása is volt, már jól ismertik a nézőink a Kristály című produkciónkat, illetve az Ima című produkciónkat. Ezzel szemben most ez egy nagyon nagy előadás, ez egy 6000 négyzetméteres immerzív tér, ami a Millenárison került beépítésre. Úgy kell elképzelni, hogy gyakorlatilag egy varázsvilágban lépnek be a nézők. Ez egy mítoszokkal átsző történet, ez az Én Ász és Didó szerelmi történet járja be. Hatalmas díszletekben a szereplők ott élnek, léteznek, és mi, mint nézők, bármerre, bárhogyan és bármikor követhetjük a szereplőket. Tehát nem ültetve vagyunk, hanem gyakorlatilag, mint egy államban sétálnánk, arra megyünk, arra közlekedünk. Ha meglátjuk Vénusz istennőt, akkor követhetjük őt, hogy át kell a 800-es labirintuson, és talán megérkezik a gyilkosság tett helyszínére, és akkor már lehet, hogy már egy másik szereplővel találkozunk, és őt követjük tovább. Tehát egy teljesen szabad rendszerben mennek a nézők. Ha meglátja valaki ezt a díszletet, akkor olyan, mintha belecsöppennénk egy másik világba. Mint hogyha mit jelent, de végtelen történetében beszippant volna minket a könyv.
Most, amit ti csináltok, az önmagában is kápráztató, de hogyha egy ilyen immerzív térbe teszed a nézőt, vagyis, hogy a nézőt körbeveszitek, és a néző elveszik a térben, és nagyon esetleges, hogy éppen mit lát, mindenkinek más élménye tud ezáltal keletkezni. Miért volt fontos, hogy még egy plusz ilyet teremtsetek?
Nekünk régóta kísérletünk volt az, hogy hogyan tud a néző még közelebb kerülni az előadáshoz. Ugye már a Kristályban is ez történik gyakorlatilag, hogy a nézők benne vannak az előadásban. Tehát, hogy nem egy nézőtérről nézik, hanem bokáig érő hóban sétálva mennek az installációk között, és úgy kelnek életre a történet különböző momentumai. Itt ugyanezt történik, hogy benne vagyunk ebben a mítoszokkal átszőtt titokzatos világban, és ott ugyanúgy az, amit a Reszirkelt, hogy jól ismernek, 25 elképesztő artista és táncművész, csak éppenséget nem a színpadon, hanem egy karnyújtásra tőlünk repülnek a magasba, és a fejünk fölött töltek mindent. Tehát nyilván a közelségnek azért van egy hatása, nyilván nem, hogy az ember az első sorból néz egy előadást, vagy a 28. sorból néz az operát, itt meg minden néző az első sorból nézti a varázslatot.
Mióta létezik a társulat?
14 éve. Én táncművészként végeztem Angliába, és koreográfus rendező szakon, később zenés színház rendezést végeztem, és innen született maga műfajn, a táncból jutottam a cirkuszművészetig.
Na de, amit ti csináltok, az egy színház.
Én azt gondolom, nagyon jó példák vannak erre. Ha megnézzük a balett művészet az 1920-as években, hogy honnan fejlődött hová, vagy akár megnézzünk egy teniszezőt, hogy mondjuk hová fejlődött az 1900-es évek óta mai a tenusz. Ugyanígy fejlődött ma az artista művészet, csak egy kicsit később indult neki a művészi fejlődése, hiszen ugye ez a műfaj, ez egy olyan 30-40 éve született meg Franciaországban, és most tartunk a fejlődésnek gyakorlatilag a legvirágzóbb korszakában. És ugye igen, az artista művész most vált a legérettebbé, hogy nem csak artista kunsztakat csinál, hanem a testével úgy bánik, mint egy táncos, tehát képes abstrakcióra, egyben színész is, és igazából így a műfaj elkezdett egy új szinten lélegezni. Van a klasszikus cirkusz is még, ami ugyanúgy egy fantasztikum, szerintem én nem szeretem a klasszikus cirkuszt, de maga a művész az meg már egy egészen más gondolkodási rendszerben létezik.
Tehát a lisztünnepen a vadonatúj bemutatótoknak a címe?
Walk My World, ez a lépj a világomba, vagy sétálj a világomba.
Viszitek külföldre is?
Minden adásunkat viszünk, de ez az adás, ez kimondottan Budapestre készült, nem lehet könnyen utaztatni. Ez gyakorlatilag arra született, hogy Budapest egyik égköve és büszkesége legyen, mint a magyar rajongóinknak, mint a külföldiek számára egy olyan legyen, mint amikor elmegyünk Montrealba, és mondjuk egy Cirque du Soleil show-t látunk.
És akkor mindig a Millenárison lesz, rendszeresen, látható évekre, előre, tervezetben.
Ennyire nem szaladnak még előre, bízom benne, hogy így lesz.
A Reszirkel társulat a lisztünnepen összesen 5 alkalommal adja elő a Walk My World, Sétálja a világomban című legújabb immerzív showját. Vági Bencét, a Reszirkel Társulat művészeti vezetőjét és koreográfusát hallották. A friss irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László regényéből készült Ötvös Péter Valuska című operája, amely a 2023-as ősbemutatót követően most, október 17-én, 19-én és 24-én újra látható lesz az Opera Eiffel műhelyházában. Ötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaháztól. A Szent István rendel kitüntetett Kossuth-díja zeneszerző darabja alapjául Krasznahorkai László az Ellenállás melankóliája című 1989-ben megjelent regényét választotta, amiből Tar Béla Werkmeister harmóniák címmel forgatott filmet. Ötvös Péter és librettót jegyző alkotótársai Mezei Mari, valamint Keszthelyi Kinga dramaturg az opera és a színház műfaját a groteszkkel ötvöző előadást hoztak létre, Varga Bence értő rendezésében. Ötvös Péter előre haladott betegsége dacára szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit az Eiffel műhelyházban 2023. decemberében megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett, ez volt utolsó nyilvános szereplése. A mostani három előadásban a Valuska címszerepét az ősbemutatóhoz hasonlóan Haja Zsolt, a további főszerepeket Miks Adrien, Szabóki Tünde, Farkasréti Mária, Hábetler András, Cser Krisztián és Horváth István formálja meg. Az opera zenekart és énekkart Szennai Kálmán dirigálja. Most hangozzék el egy rövid részlet a krasznahorkai regényre írt Ötvös Péter operából.
Mégiscsak agyon kéne ütni ezt a némbert.
A múzeum támogatói körének adományaiból újonnan vásárolt kortárs alkotást mutat be a Szépművészeti Múzeum Emlékező Gyakorlatok című kiállítása. Az október 14-től egy hónapig látható tálaton 10 hazai és 5 külföldi művész alkotásaival találkozhatnak a látogatók. A Szépművészeti Múzeum immár negyedik alkalommal rendezi meg a támogatói kör segítségével megvásárolt új szerzeményeket bemutató tárlatát. A koncepcióról és a kiállításról Petrányi Zsolttal, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria jelenkori gyűjteményének vezetőjével beszélgettem. A Szépművészeti Múzeum most már teret ad a kortárs művészetnek. Mióta teszi ezt?
Én azt gondolom, hogy mindig tette. Tehát, hogy mindig tette, amikor a régebbi évtizedekre gondolunk, akkor is nagyon jelentős kiállítások voltak itt, sőt, nagyon jelentős projektek is voltak, amelyeket kortárs művészek kezdeményeztek. Így például egy olyan projekt, amit Maurer Dóra kezdeményezett és Geskó Judit segítségével valósult itt meg. Szóval, hogy számtalan ilyen volt. Úgyhogy ennek nincsen ilyen kezdőpontja. Annak van kezdőpontja, ami itt zajlik, hogy a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galériával közösen létrejött ez a kortárs művészetet támogatói kör, amit 6 műgyűjtő hozott létre 5 évvel ezelőtt, és ők egy éves donációval járulnak hozzá a műtárgyvásárlásokhoz, és ez a kis mag, ez már 25 főre bővült, ami egy jelentős összeg ahhoz, hogy magyar és külföldi műveket vásárolhassunk egy egészen más formában, mint ahogy az a múzeumban megszokott. Azért más formáról van itt szó, mert mi javaslatot teszünk ennek a támogatói körnek, és a támogatói kör egy szavazáson, egy titkos szavazáson dönt arról, hogy melyek legyenek azok a művek, amelyek az éves költségvetésbe beleférnek. És ez azért egy izgalmas dolog, mert a kortárs műgyűjtőknek a szempontrendszere, figyelme és érzékenysége a kortárs művészetben lehet, hogy egy kicsit más, mint a múzeumokban, ahol egy stabilabb időbeli beigazolódást keresnek sokszor a kurátorok. Így bátrabbak lehetünk, dinamikusabbak, és ez a dinamika megjelenik a kiállításokon is.
A támogatói körnek miért éri meg támogatni ezt az elképzelést, amit most megvalósul a Szépművészeti Múzeumban? Tehát mit csinálnak ők konkrétan? Mivel, hogyan járulnak hozzá a képekhez?
Ők egy konkrét pénzösszeget adnak. Azt nem tudom így megfogalmazni, hogy miért éri meg, de azt meg tudom fogalmazni, hogy a múzeum az milyen érdekességet ad számukra. Mi igyekszünk olyan programokat szervezni minden hónapban, amelyek egyrészt a kiállításainkon exkluzív kurátori tárlatvezetéseket adnak, másrészt viszont betekintést nyújtanak a múzeumnak az életébe, és ilyen kisebb körű beszélgetéseink vannak, raktárlátogatásaink vannak, amely nem volna elérhető egy külső látogató számára. Ezen túl a támogatói kör rendszeresen utazásokat szervez, ezek hasonlóak, mint amilyeneket más külföldi múzeumok szponzori körei szerveznek, amelyek szakmai utak, kutatóutak, ha lehet ezt így mondani, ahol intézményeket, magángyűjtőket és művészeket látogatunk végig. Ebben mi is részt veszünk, és ezek az utazások, ezek mindenkinek nagyon hasznosak, hiszen nem csak a gyűjtők így egy közösségként juthatnak be olyan helyekre, magángyűjteményekbe akár, amelyeket egyénileg nem tudnának megszervezni, de ehhez mi is hozzá tudunk járulni kurátorok, galériákkal való találkozások leszervezéséhez, de ezek a találkozások és ezek a látogatások már több esetben visszahatottak a következő évi vásárlásokra. Amit együtt felfedeztünk, az bekerül a kiállításra, egy-egy műterem látogatás, hogyha mindenkire nagy hatást gyakorolt, akkor az a következő évi javaslatban szerepel, és adott esetben, ha erre mód van, akkor megvásárlásra is kerül. Én azt remélem, hogy ez a 25 résztvevő szintén úgy, ahogy én, egy közösségként éli meg ezt a helyzetet, és ez a közösség nagyon sok információt ad arról, hogy egy múzeum hogy gondolkodik, nekünk arról, hogy ők hogy gondolkodnak, és arról, az absztrakt fogalomról, hogy hogyan teremtődik a művészeti kánon. És ezt azért mondom, mert a vásárlásokkal, ahogy a művek bekerülnek a gyűjteményekbe, ezáltal erősödik a művészek pozíciója is, hiszen kortárs művészetről beszélünk, úgyhogy ez egy ilyen közös, nagyon dinamikus együttműködés, aminek mindenki nyertese.
Ez tulajdonképpen egy fajta mecenatúra mindenképpen.
Hát ez egy mecenatúra, és ráadásul olyan mecenatúra, aminek idejét, hogy mikor volt utoljára ilyen Magyarországon, és nem csak a Szép Művészeti Múzeumban, nem is tudjuk. Talán Petrovics Elek idejében, a 20-as, 30-as években volt ilyen fajta hozzájárulása a magángyűjtőknek a múzeumi gyűjteményhez.
Kik kezdeményezték az együttműködést? A támogatók vagy a múzeum?
A támogatók kezdeményezték, 6 olyan műgyűjtő volt, akik maguk is aktívan, folyamatosan gyűjtenek. És azáltal, hogy jelentős gyűjtők, ezáltal több közülük bekerült már különböző nagy múzeumoknak, így a Párizsi Pompidou központ, vagy pedig a londoni Tate Modern Múzeumnak a közép-európai gyűjtői körébe, ami hasonlóan egy támogatói kör, és ott megtapasztalták azt, hogy ez a fajta közös gondolkodás, ez milyen pozitív hozadékkal jár. És ezt a modellt szerették volna meghonosítani Magyarországon, és ezzel a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériát is egy más nemzetközi pozícióba juttatni, ezzel a támogatói körrel és ezekkel a vásárlásokkal, amiért mi nagyon hálásak vagyunk.
Most hány művésznek hány képe látható a Szép Művészeti Múzeumban?
Ebben az évben 15 művésznek 35 műve került kiállításra, ami önmagában is már egy egészen elképesztő szám. Bede Kincső, Paula Dopfner, Stanov Filko, Gál András, Horváth Gideon, Vladimir Hudek, Kós Gábor, Ravasz András, Serbán Savú, Markus Simvált, Szabó Ádám, Tarhajnalka, Ulbert Ádám, Várnai Gyula, illetve Vécsei Júlia művei, sorozatai vagy installációi láthatók ezen a kiállításon, és ez a nagy szám, ami úgy jött létre tavaly, hogy a támogatói kör vásárlásai plusz a támogatói kör keretéből már kimaradt, de a Szép Művészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója Bán László által támogatott vásárlások is, ami ugyanez a javaslatcsomagban volt, azok is bekerültek ebbe a kiállításba, tehát ez egy közös helyet össze, ez az extrémen nagy anyag, ami viszont ezért különleges, mert egy olyan lehetőséget adott nekünk, hogy ezt ne úgy mutassuk be ez alkalommal, hogy az utóbbi év vásárlása, hanem úgy tudjuk bemutatni, mint egy kurátori kiállítást. Mert hogy a művek között mindig van átjárhatóság, mi egy kicsit igyekszünk összehangolni a vásárlások során a javaslattételt, és ez az áthallás, ez azért is van, mert közép-európai múzeumként akarva akaratlanul is a közép-európai régió művészetére gondolkodunk. Ebben az esetben, ebben az évben Harangozó Katalin, a jelenkori gyűjtemény kurátora volt a rendezője ennek az anyagnak, aki emlékező gyakorlatot címet adta az idei válogatásnak azért, mert minden egyes művész valamilyen történelmi, kulturális környezetbeli, vagy egyéni emlékezetre, vagy saját archívumra épít akkor, amikor a művét létrehozza. Volt olyan év, amikor a témát sokkal inkább a történelemre fókuszáltuk. Ez ebben az esetben egy kicsit tágabb merítés, de a művek nagyon jól kommunikálnak egymással, és egyszerre közép-európai a kiállítás, és egyszerre európai.
Emlékező gyakorlatok. A Szépművészeti Múzeumban látható kiállításról Petrányi Zsoltot a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria jelenkori gyűjteményének vezetőjét hallották. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zeneháza közös tablókiállítást rendezett, aminek a címe Duett, zene és fényképezés. Én a Nemzeti Múzeum kertjében böngésztem végig a tablókat, és utána kértem mikrofon elé Bősze Ádám zenetörténészt, aki a megnyitón értékelte a kiállítást.
Te, mint zenetörténész, néztél rá ezekre a kiállításokra, és a zene és a fénykép kapcsolatáról egy meglehetősen érdekes megállapítást tettél. Már annyiban, hogy szerinted a fénykép az képes bizonyos szempontból jobban megidézni a zenét, mint amikor nagyon fegyelmezetten ülünk egy koncertteremben, és azt hiszük, hogy pisszenés nélkül, tetszésnyilvánítás nélkül kell nekünk ott viselkedni.
Én arra gondoltam, amikor párosítottam a fényképészet technikát meg a hangfelvétel technikát, ugye mindegyik a valóságot valamilyen módon meg akarja ragadni, de hogy a hangfelvétellel azért nagyon sokat veszítettünk a közösségi zeneélményből, mert amióta hangfelvétel van, azóta csak vagy majdnem kizárólag tökéletes felvételekre vágyunk, és az otthoni zenehallgatásunkban nincs jelen a taps. És ezért a közösségi zeneélményünket is úgy akarjuk alakítani, hogy tökéletes legyen az előadás, legalábbis technikai értelemben, és mellette csak akkor szabadjon tapsolni, amikor az illemszabályok engedélyt adnak. Na most igazából azt próbáltam itt hangsúlyozni, hogy itt ezeken a képeken mind valamilyen zenei akció szerepel. Beállított, nem beállított, közösségi, nagy közösségi, kis közösségi, zenei akció van. Ezek a felvételek számomra képesek arra, hogyha megfelelő nyitottsággal és művészi élmény iránti vágyjal közelítek egy fényképhez, és eleget hagyom, hogy az a fénykép az hasson rám, tehát időt is hagyok neki, akkor megjelenhetnek azok a dallamok, amiket én beleképzelek. Tehát egyfajta olyan előhívó rendszer ez a fénykép, ami bennem előhívhat a fényképhez kapcsolódó elképzelt zenei élményeket. Így számomra egy pillanatfelvétel nem egy néma fotó csupán, hanem egy zenei élményre is inspiráló vagy lehetőséget adó médium.
9 tematika mentén épül fel a kiállítás. Vannak ilyen hivatalos zenélési események, mondjuk egy koncert, ahol a leggyakrabban látjuk magunk előtt a zenészt, de egészen régi képek visszavisznek azokba az időkbe, amikor, és ez ma is van itt persze, hogy spontánul létrejön zenélés, mert látunk például első világháborús katonákat, amint zenélnek, vagy a Szovjetunió fogolytáboraiban zenélő foglyokat, népzenészeket.
Igen, ez nagyon elgondolkodtató tematika, ami alapján ez a kiállítás fölépül. Ugye van benne művészfotó zenéről, Szabados Györgynek a kezéről, zongorázó kezéről van egy tényleg művészi felvétel. Vannak benne dokumentumértékű képek, de azok is elgondolkodtatóak, tehát az első világháborús fronton összegyűlő katonák, akik muzsikálnak, az mégiscsak egy óriási ellentét tanulja abban, hogy azért egy embertelen dolog, mármint a háború, ami embereket összehoz azért, hogy valami emberit is próbáljanak átélni, azaz közösen zenéljenek. Ott van a polgári, a régi buli, amikor hazavitték a kottákat, és a jól zongorázó kisasszony vagy fiatal úr odaült a zongorához, és tánczenét játszott, amire táncoltak a kortársak. Ez is egy tulajdonképpen dokumentumértékű felvétel, ami viszont tovább mutathat magán, hiszen valakinek van valami ráérzése a kuplék világára, meg a különféle ragtime-ok, meg ilyen-olyan táncoknak a világára, akkor fölcsendülhet benne egy ilyen dalom, és láthatja ezt a környezetet. Nagyon érdekes, számomra furcsa volt először, de nagyon inspiráló volt a beállított képeknek a két tablója, amikor egy-egy művészt úgy állítottak be egy fotóterembe, mintha énekelne. Azért például, hogy utána aztán osztogathassa azokat a fényképeket, meg autogramot adhasson rá, ez egy nagyon népszerű dolog volt, de ezek ilyen zeneietlen, vagy hát zene meg nem szólal ott soha felvételek, de hasonlóképpen inspirálók. Vagy a hangstúdióban ott van Szigeti József és Bartók Béla, akik legendás felvételeket készítettek. Nem tudom, most ezen éppen a rapszódiákat játszották, vagy bármi mást.
Például a Kondzsuzsának van egy egészen csodálatos Igen. fotója. 69-es a felvétel, amikor a Volt egyszer egy lányt énekelte. Igen. Annyira sok
hát tessék, látom az arcodon, képen, de látom Igen. az arcodon, hogy ez mennyire hat rád. Na hát ez kellene. Ráadásul ez egy szabadtéri tárlat, lehetőséget ad arra, hogy az ember megálljon. És akkor nem kell az összeset megnézni, hanem találjon valaki egyet, és akkor azon kezdjen el tovább gondolkozni, mert előbb-utóbb elér az önismeretéhez, és akkor azzal fog szembesülni valamilyen módon, és hat rá, akár zenei értelemben, akár bármilyen értelemben egy-egy kép, ezt itt bőven meg lehet találni, zene és fénykép duett Igen. viszonyában.
Te nagyon híve vagy annak, hogy egy képet hosszasan nézegessünk, és valószínűleg csak úgy élhető át valóságosan egy fénykép közvetítette élmény. Nagyon jó volt ez a példád, Mendelssohn és Tiziano Igen. példája.
Amikor Mendelssohn, Felix Mendelssohn Bartoldi elindult Itáliába a Grand Tourra, akkor megállt Velencében több hétre, és minden nap elment megnézni Tizianónak, azt hiszem a Mária mennybevétele című festményét, és ott órákat ült minden nap egy festmény előtt. Tehát, hogy ez a példa, amit én mondok, ez tőle jön, de azt gondolom, hogy, és most jön a klisé, a mai rohanó világunkban nem árt egyszer-egyszer megállni, és egy fényképen keresztül zenét hallgatni.
Duett, zene és fényképezés. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Zeneháza közös tabló kiállításáról Bősze Ádám zenetörténésszel beszélgettem. A duett kiállítás kapcsán Bősze Ádámmal közösen felidéztük Kondzsuzsa fényképét, ami még 1969-ben készült. Az énekesnő már akkor is a mai fogalommal élve sztár volt, hiszen az 1962-es Ki mit tudos megjelenése óta jelen volt a hazai pop-rock életben. Azóta 63 év telt el, de a lelkesedése nem lankad, műsoraival folyamatosan járja az országot, s most október 18-ára a Papp László Budapest sportarénába hívja a közönséget. Még egy aréna. Így szól koncertjének a címe. Koncsuzsát telefonon hívtam fel.
Még egy aréna koncert. Te találtad ki ezt a címet nyilván, mert hogy...
Nem. Ezt a szervezők találták ki, hogy legyen ez a címe. Hát egész jó pofa. Megmondtam a vállam, és azt mondtam, hogy jó, hát végül is mindegy, hogy mi a címe, most új lemez nincs. Azt a címet nem adhatom neki, úgyhogy ezt ilyen egyszerűen elintézték. Miért?
Azért, mert ez úgy hangzik, mintha ez akarna lenni az utolsó aréna koncerted, és így lehet olvasni róla, azért kérdezem.
Én nem tudok róla, hogy ez így lenne, de az is lehet, hogy így van. Csak még én nem tudok róla. És azt gondolom, hogyha ez egy utolsó aréna koncert lenne, azt nekem kéne mondani, nem másnak.
Akkor nagyon örülök. Az lett volna a következő megjegyzésem, hogy soha nem mond, hogy soha. Tehát nem szabad ilyet mondani, hogy ez az utolsó.
Jaj, persze. Nem tudhatjuk, mit hoz a jövő sajnos. Igen. Vagy szerencsére döntse el ki magát.
Mi várható ezen a koncerten? Vannak dalaid, amik kihagyhatatlan dalok. Legalábbis az Orán a saját dalairól lesz szoktam mondani, hogy vannak a kihagyhatatlan dalok, de hát neked is megvannak a kihagyhatatlan dalaid. Gondolom ezek el fognak hangzani.
Hát természetesen.
És mi még? Lesz-e új dal?
Egészen vadonatúj dal most nem lesz, de lesznek újabb dalok. Olyan dalok, amelyek kifejezetten mostanában születtek, nem olyan régen vettük fel őket.
Mondanál egy-két címet a dalokhoz?
Hát például a Jelbeszéd 2.0, a Vadvilág, és hát sorolhatnám tulajdonképpen az utolsó lemezeimről egy csomó.
Jó ideje, Závodi Gábor és csapata áll mögötted. Gondolom ez pontosan ugyanígy lesz az arénában is.
Természetesen.
Lesznek-e vendégeid?
Nem lesznek vendégeim. Ez egy Konzsuzsa koncert, és a Konzsuzsa koncerteket az utolsó időkben nincsenek vendégek. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek egyébként vendégeim, barátaim, olyanok, akik jönnek, mennek, családtagok, stb. De most a koncerteket ezt egyedül csinálom úgy, hogy ahogy ezt felnőtt országokban csinálni szokták.
Izgulsz-e még koncert előtt, vagy ez már nagyon régen?
Izgulni mindig izgulok, sajnos. Ez az átok, ez rajtam maradt. Nem tudom, hogy ki küldött meg vele, de ez továbbra is itt van. Lehet, hogy ez felhajtó erő, tehát sokan felhajtó erőnek hívják, gondolják. Én egy kicsit morózus vagyok tőle, de azért ki tudom kerülni.
Hogy készülsz a koncertre? Van-e valami extra? Mert az aréna mégiscsak az aréna.
Az aréna pontosan ugyanolyan koncerthelyszín, csak sokkal nagyobb, mint az összes többi. Tehát ebből a szempontból különleges felkészülés nem igényel, hogyha az ember egyébként is benne van a lendületben. Természetesen nagyobb a terhelés, tehát utána nem tudom egy nap alatt kipihenni, vagy két nap alatt kipihenni, mint mondjuk egy normál befogadó nagyságú koncerten való szereplés, de nagyjából ennyi a különbség. És pontosan ugyanúgy szereplek Nyíregyházán vagy Pécset, mint ahogy az arénában.
Konzsuzsa október 18-án még egy aréna címmel ad koncertet a Papp László Budapest sportarénában, utána pedig a miskolci közönséget örvendezteti meg dalaival november 26-án. A mai műsort az énekesnő egyik nagy slágerével zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Hosszú az út, még a kezem a kezedhez ér. Szeretni valakit valamiért. Ne tudja senki, ne értse senki, hogy miért. Szeretni valakit valamiért. Ezer életen, ezer bajon át, szeretni valakit valamiért. Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj, szeretni valakit valamiért.
Fenn az ég, s lenn a föld, álmodunk, s felébredünk, minden út kör. körbefut, béke van, felejts el minden háborút. Esik a hó, és szemembe fúj a szél, szeretni valakit valamiért. Ég, el ne aludjék, szeretni valakit valamiért. Ezer életen, ezer bajon át, szeretni valakit valamiért.
Akkor is, hogyha nem lehet, hogyha fáj,
szeretni valakit valamiért.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,